Ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet, megváltotta azt fia váltság halálával, és megszenteli azt az ő szent lelkével. Az ő nevének legyen dicséret, dicsőség, örökkön, örökké. Ámen. Szeretett kelenföldi testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ezen a forró nyári délelőttön, itt a kelenföldi templomunkban, amikor egy-egy folyóra egy hidat építenek, akkor óriási változás áll be a között a két település között, vagy város között, amelyeket az összeköt. Most nem akarok történelmi visszaemlékezést tartani, de 1849-ben épült meg az első híd itt Buda és Pest között, amikor még markánsan két külön településnek számított ez a két város. De attól kezdve aztán még inkább szimbiózisban kezdett el működni, majd néhány évtized múlva mind a két fél polgárai kifejezték azt, hogy egyesítsük ezt a várost. Azaz a hidaknak nagyon-nagyon fontos szerepe van abban, hogy különböző településeket összehozzon, összezárjon, felemeljen, kiegészítsen, felzárkóztasson, és ezáltal egy nagyobb közösséget, egy nagyobb egységet hozzon létre. Nekünk keresztényeknek is nagyon kedves ez a kép, a hídnak a képe. Így is mondhatnám, hogy nekünk keresztényeknek a fő feladatunk nem más a mindenkori világban, mint hídverés Jézussal. Most felolvasok egy olyan példázatot, amelyet minden esztendőben hallunk, és talán velem együtt mindannyiunkat minden évben egy kicsit fel is kavar, mert nagyon izgalmas témával foglalkozik az odaáttal, és hídról nincs benne szó, mégis úgy gondolom, talán így foghatnánk meg ezt a példázatot 2015-ben, hogy hídverés Jézussal. Így hallgassuk meg tehát ezt az ismert példázatot Lukács evangéliumának 16. fejezetéből, a 19. verstől kezdve olvasom, mely kijelöltetett a mai vasárnapra. A gazdag és Lázár példázata. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel tele. Ez azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá és nyaldosták sebeit. Egyszer aztán meghalt a koldus, felvitték az angyalok Ábrahám kebelére, meghalt a gazdag is, eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, küldd el Lázárt, hogy ujjahegyét mártsa vízbe és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm a lángban. De Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek is nagy szakadék van, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide ne jöhessen senki. Erre így szólt a gazdag: Akkor arra kérlek, atyám, küldd el őt apám házához, mert van 5 testvérem. Beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem eme helyére. Ábrahám így válaszol: Van Mózesük, vannak prófétáik, hallgassanak azokra. Erre így szólt: Nem úgy, atyám Ábrahám, ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám azt felelte: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Urunk, szentelj meg minket az igazsággal, a Te igéd igazság. Ámen. Most jó lenne egy körkérdést föltenni, hogy ez az évről évre előkerülő, mindannyiunk fantáziáját megmozgató példázat vajon kit, hogyan érint. Mindenekelőtt azt szeretném hangsúlyozni, hogy példázat, tehát nem igaz történet. Azaz Jézus valami nagyon fontosat rejt el a sorok mögött, és azt szeretné a szívünkre helyezni. Sőt, hídról abszolút nincs szó ebben a példázatban, viszont az ellentetjéről, szakadékról annál inkább. Nagyon érdekes ez a kifejezés, ez a szakadék kifejezés, amelyet olvasunk itt a 26. versben. Ezen felül még, mondja Ábrahám, közöttünk és közöttetek nagy szakadék is van, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Ez a szakadék kifejezés görögül valahogy így hangzik, hogy haszma, és latinul még ismerősebben, hogy káosz. Nagy káosz van közöttünk, ezen a káoszon nem lehet áthaladni, itt nincs hídnak helye. És nem csak szakadékot jelent ez a kifejezés, hanem nyílást, rést, mélységet, áthidalhatatlan távolságot. Igaz, hogy csak egyszer szerepel ez a kifejezés a példázatban, mégis ha egy kicsit tüzetesebben megvizsgáljuk Jézus példázatát, akkor legalább három vonatkozásban is megláthatjuk, hogy bizony szakadék van. Áthidalhatatlan távolság, mélység. Az első, amelyre utal ez a vers, hogy nincs átjárás az odaátban. Az odaátban nincs idejövetel és odamenetel, azaz, mintha Jézus nagyon határozottan és nagyon elgondolkodtatóan, és talán a mai nagyon szabadosan gondolkozó világban melbevágóan, még minket keresztényeket is melbevágóan arról beszél, hogy az ítélet végleges. A gazdag került, ahova került, Lázár került, ahova került, szakadék van közte, nincs átjárás, ott már nem változik semmi. Azután, ahol nincs említve ez a kifejezés, de a 27. versben ezt olvassuk, hogy felébred a lelkiismeret a gazdagban, akkor arra kérlek, atyám, hogy küld el őt apám házához, mert 5 testvérem van, beszéljen a lelkükre, Lázár, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrám azonban így válaszolt, van Mózesük és vannak prófétáik, hallgassanak arra. Azaz a példázat alapján azt is ki kell emelnünk, hogy nincs átjárás az odaátból a földre sem. Ez egy még nehezebb gondolat, és amikor a mai világban gondolunk a spiritizmusra, ezotérikára, halott szellem idézésre, spiritista, ilyen szellemi, ezotérikus dolgokra, amely megragad bennünket, sőt, még világvallások is sugározzák felénk, hogy a láthatatlan szellem világgal azért lehet kapcsolatba kerülni, akkor nagyon elgondolkodtató, és nem is akarom tovább magyarázni, csak az igére hivatkozni, nincs átjárás a példázat szerint az odaátból a földre. Még csak a zsidókhoz írt levélre utalok, hogy egy közben járó van ember és Isten között, Jézus Krisztus. A Szentírásban ezt olvassuk, ezt is olvassuk. És végül még egy harmadik vonatkozásban is szerintem benne van, ha nincs is, ahogy mondottam, említve ez a szakadék, mindjárt a bevezető mondatban. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt fekélyekkel teli. Jézus a példázatban nem kezd el arról beszélni, hogy hogyan lehetne ezt a szakadékot megoldani. Gazdagok és szegények. Sőt, Jézus korát megelőzően, és ha gondolunk más kultúrákra, görögökére, az egyiptomiakra, vagy a sumérokra, vagy kínai, vagy bármilyen más kultúrára, gazdagok és szegények, mintha mindig így lett volna, és ma is így van, testvérek. Itt a Kárpát-medencében is ki kell mondanunk, gazdagok és szegények, szakadék van. Ollóról beszélünk és hallunk, de csak beszélünk és hallunk, mintha ezt a problémát nem lehetne megoldani. Ez egy áthidalhatatlan szakadék, amióta világ van, hogy vannak szegények és gazdagok. És akkor keresztényként elindul a gondolkodásunk, hát ez is létezik. Jézus nem ad megoldást erre, hanem a példázat még erősíti, hogy igen, van egy gazdag, igen, van egy szegény, sőt, sebekkel van tele, ott van a szeme láttára a gazdagnak, és nem tesz semmi. Káosz, ahogy mondja a latin. Igen, káosz. Ez a harmadik, ami a világunkat jellemzi, és talán ez markol bele leginkább a húsunkba, a szívünkbe, hogy milyen jó lenne ezen változtatni. És akkor elindul a gondolatunk, hogy nyugat és kelet, észak és dél, civilizáció, civilizálatlanság, dőzsölés és éhezés, előkelők és nemesek, szegények és poor nép. Vagy ha tovább szűkítöm ezeket a dialektikus párokat, akkor azt kell mondjam, hogy milyen szakadék van a kereszténységen belül, amikor gondolok katolicizmusra, protestantizmusra, keleti kereszténységre, és talán nem vagyunk eléggé hívők ahhoz, hogy valaha is majd a protestantizmus és a katolicizmus újra testvéri egység lesz. Itt is nem egy szakadék, egy áthidalhatatlan teológiai alapokon nyugvó szakadék van a kereszténység testén, vagy egy gyülekezetre gondolok, ne menjünk máshova, gyülekezetre, gyülekezeten belül hányféle kegyesség van a mi szeretett kelenföldi gyülekezetünkben. És szakadék emberek között, vagy vannak olyan családok, ahol a családon belül van szakadék, testvérek között van szakadék, nem tudnak megegyezni, életre szóló sértődés van vagyon vagy örökség miatt, házastársak között néha szakadék ékelődik, és törik a házasság. Vagy generációk között, nagyszülők, dédszülők, gyermekek és unokák. Aztán még akkor nem beszéltem a világnézetekről, filozófiákról, elvekről, nézetekről, vagy csak, hogy most a legfrissebbre még egy gondolat erejéig, a lelkiismeretnek a különbözőségéről, milyen szakadék van, valaki azt mondja, hogy fontos lenne a halálbüntetés, megint más ugyanilyen emberi lelkiismerettel nem tudja megengedni a halálbüntetést. Szakadék. Áthidalhatatlan szakadék. Háromszoros szakadék. Nincs átjárás oda át, nincs átjárás az oda átból vissza a földre, és néha az életünk úgy alakul, hogy itt is vannak szakadékok. A költőt is megragadja ez a sokféle különbözőség, és a maga módján nagyon érdekes és szinte filozófiai gondolatokat fogalmaz meg a keresztény költő Pilinszky János Különbség című rövid, gyönyörű kis versében. Egy százlábú és egy flamingó között villanyszék és nászágy között. Egy pórus krátere meg egy tündöklő homlok ragyogása közt semmi különbség. Különbség csak egy van, azt mondják, én jó vagyok, vagy ami ritka, azt mondják, te jó vagy. De ez is olyan különbség csupán, amire Isten azt mondja magában, mindkettő ugyanaz. Otthon gondoljuk egy kicsit tovább Pilinszkynek a gondolatát, de szószéken nem lehet nem feltenni a kérdést, és a költő után mit mond Jézus a szakadékról. És akkor nem marad más, mint újra a már idézett két verset felolvasni, és egy kicsit mélyebben végig gondolni. Mit is mond Ábrahám a példázatban a gazdagnak? Van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak arra. És a záró mondatban, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Mit üzen Jézus? Hídverés Jézussal. Mert hát ő még nem mondhatta, hogy hallgassunk a Szentírásra, a Bibliára. Hiszen még az Ószövetség maga sem állt össze, de már annak nagyobb egységei, a Tóra, azaz Mózes, a próféták már együtt voltak, és azokat tévedhetetlen szent iratoknak tartották. Keresztényként azaz, amikor olvassuk ezt a példázatát Jézusnak, akkor hozzátehetjük, hogy ezt ma úgy mondaná, hogy ott a Szentírás, van Szentírásotok, arra hallgassatok. Hidat építeni akartok? A Szentírásról tanúskodjatok. Kommunikációs hídverésről is beszél ma már a tudomány, hogy egy külön faja ez a tudománynak, hogy hogyan is kommunikáljon az ember itt a 21. században, sőt beszélnek asszertív kommunikációról is, amelynek kimondottan az a célja, hogy ne face-to-face mondjuk meg a véleményünket. Ne vágjuk a másik arcába az ítéletünket, vagy a látásunkat, hanem próbáljuk meg békét teremtően, megkerülve, ha kell, kifordítva teljesen föltenni a kérdéseinket, és így a kommunikációnk asszertív, békítő, építőbb lesz, mint hogy szemtől szembe megmondjuk a véleményünket, a kritikánkat, vagy a haragunkat, vagy a dühünket. És amikor a tudomány ilyenről beszél, a kommunikáció tudománya, akkor mennyivel inkább keresztényként halljuk meg, hogy Jézus azt mondja, van Mózesük, van prófétájuk, van Szentírásunk. Azaz hídépítés, hídverés Jézussal ma sem történhet, és soha, amíg a világ világ lesz, úgy tűnik, csak úgy történhet, hogy bizonyságot teszünk, hogy hívogatunk és újra hívogatunk, hogy békítünk keresztényként és békítünk, hogy tanítunk, hogy példát adunk, hogy a megbékélésről beszélünk, hogy a 70x7-szer megbocsátásról beszélünk, a bocsánat adásról és a bocsánat kérésről, még akkor is, ha úgy látszódik, hogy ez lepereg a másikról, akkor is Jézus ezzel bíz meg, hogy a szeretetet adjuk tovább, és a szeretetről beszéljünk, a szelídségről, a jóságról, a hűségről, a szívességről, a türelemről, a lemondásról, és most lehetne az egész hegyi beszédet elmondani, ez van ránk bízva. Ha ez megérintett bennünket, ha ez megérintett téged, ez van rád bízva. Te mondhatod el, te mondd el, te add tovább, és ne add fel. Velem együtt, ne add fel, és ne add lejjebb a hídverést Jézussal. Lehet, hogy nem látványos, lehet, hogy szélmaromhart sokszor. Édeslányom, édesfiam, unokám, tedd ezt, menj Isten házába, hallgass az Isten szót, ne menj ebbe az irányba, légy szeretettel, légy türelmes, és lepereg, lepereg, lepereg. Mégis a szélmaromharc ellenére ezt tehetjük. És Jézus is ezt mondja, van Mózesük. Vannak prófétái. Ha arra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki visszajön a halálból. Itt eszembe jutott egy példa, ugyancsak a média világából. Érdekes mechanizmus alapján működik a rádió is. A németek nagyon szépen, frappánsan tudnak fogalmazni. A rádió nem más, mint hogy a rádió geht ins Ohr. Und bleibt im Kopf. A rádiónak az a célja, hogy ami ott elhangzik, az bemegy a fejünkbe, a fülünkön keresztül, és ami bement a fülünkbe, az ott marad. Azaz, ha sokszor mondjuk, mind a reklámokra gondoljuk, és újra mondjuk, akkor el fogjuk érni azt, hogy végül az ember magában fogja mondani. Jézus nem rádióról beszél, de azt mondja, hogy van Szentírásatok, illetve szó szerint azt mondja, hogy van Mózesetek és van prófétátok. Befejezésül az a gondolat jutott eszembe, hogy örök vita, hogy most mi a különbség a humanitás és a keresztény szeretetszolgálat, karitatív, diakóniai szolgálat között. Hiszen alapvetően nem kell ahhoz kereszténynek lenni, hogy az ember jó érzésű legyen, hogy szenvedjen attól, hogy gazdagság és szegénység, hogy hajléktalanok, mai lázárok itt a székes fővárosban, úton, útfélen, hogy éhezés, stb., és hogy ő mit tehet, humánusan gondolkodik, és szociálisan gondolkodik, és értékek szerint gondolkodik, mi a különbség a keresztény hasonló gondolkodással. Csak ez az egy, nem külsőség. Csak ez az egy, hogy elmondom-e, hogy én Krisztus tanítványa vagyok. Elmondom-e, hogy téged szeret a Krisztus. Elmondom-e, hogy te is megváltottja vagy Krisztusnak. Ez a hídverés Jézussal, ez a többletünk. Ezt tehetjük, ezt nem másokon követeljük, és ezt helyettünk más nem is fogja elmondani. Majd elhangzik a hirdetésben is a hét igéje, mintha Jézus ezt már nem Ábrahám szájába adva és példázaton keresztül, hanem szemtől szembe mondja a tanítványainak. Ezzel az igével indulhatunk erre a hétre. Aki titeket hallgat, engem hallgat. És aki titeket elutasít, engem utasít el. Ámen. Imádkozzunk. Szerető mennyei atyánk, köszönjük ezt a nagyon elgondolkodtató, évről évre nagyon komoly kérdések elé állító példázatot a gazdagról és Lázárról. Kérünk téged, hogy amit megérthetünk belőle, azt megérthessük lelked által. Kérünk téged, Urunk, hogy mi is a hídverést elvégezhessük. A bizonyságtétel, a tanúskodás, még inkább kérünk a hiteles életvitelünkkel. És a többit tudjuk rád bízni, és reménykedni abban, hogy lesz oda át, és hinni abban, hogy ott majd letörölsz minden könnyet a szemünkről, és hihetünk abban, hogy ott majd minden összeáll. És egykor, ahogy valhatjuk, minden könnyet letörölsz a szemünkről, és téged dicsőítve, képiesen mondva a Jelenések könyve alapján, együtt énekelhetünk, én zenghetünk néked, színről színre látva, vég nélkül. Így kérünk, hogy használj bennünket a hídépítésben, a hídverésben Jézussal. Ámen. Az örökkévaló királynak, aki mindent megtehet sokkal bőségesebben, hogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó Szentlélek ereje szerint, övé a dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Ámen. Örömmel hirdetem a testvéreknek, hogy most keresztelőre kerül sor, úgyhogy a kitűzött 375-ös számú énekünk első két versét énekelje a gyülekezet.